Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az Ószövetség igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai ünnepre igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Mózes 4. könyvében, a 11. fejezet 11. és 17. versében, valamint a 24. és 29. versekben a következőképpen. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant meg ez az egész nép, vagy én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a gyajka viszi a gyermekét, úgy vidd az öletbe arra a földre, amelyet te ígértél oda esküvel atyáinknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, ad nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: gyűjtsd össze nekem 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és ott álljanak melléd. Akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőbe, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesen nyugodott, és kiárasztotta a 70 vénre. Amikor a lélek leszállt rájuk, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rájuk is kiáradt a lélek, mert ők is az összeírtak között voltak, bár nem mentek ki a sátorhoz. Ők a táborban kezdtek profétálni. Egy szolga elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Ekkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes így felelt neki: engem akarsz féltékenyen védeni? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr. Amen. Kedves testvéreim, egy kicsit hasonló lelkülettel, mint ahogy Mózes beszélt az Istennel, én is föltehetném a kérdést, hogy Uram, nem elég az, hogy elrontod a pünkösdünket egy ilyen szakadó esővel és egy ilyen rossz idővel, még egy ilyen veszekedős igét is adsz nekünk. Teljes ünneprontás ez az ige. Mennyivel jobb lenne arról prédikálni, ami pünkösdkor történt, miért kell egy ilyen igéről szólni, ráadásul annyi áttétel és nehézségen keresztül, hiszen pünkösd előtt 1500 évvel vagyunk. Még nem is a pünkösdi történetről van szó, hanem egy sokkal régebbi történetről, ami ráadásul tele van feszültséggel és tele van veszekedéssel. Persze mégis jól látjuk, hogy azért kapcsolódik pünkösdhöz, hiszen egy kis pünkösdöt élünk át, hiszen Isten lelke kiárad itt is emberekre, még ha nem is az egész világra akkor. Ennek az egész történetnek ugye van egy előzménye, amire Mózes is utal. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sorsa. Akkor egy tűzvész támadt, ami megemésztette a tábornak egy részét, és így fogalmazza meg a Szentírás: de a közülük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságaiba, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: kitart jót bennünket hússal. És milyen rettenetes ez a helyzet, hogy ott van egy nép, mondhatnánk, hogy házról házra, de itt sátorról sátorra elkezdenek panaszkodni, elkezdenek valami miatt lázadozni, egyre többen mondják, és nincs, aki megállítsa ezt a lázadozást, míg végül eléri Mózest is. És nem csak, hogy eléri, és Mózes így ellenállva megállította volna mindezt, hanem Mózest is magával ragadja. És Mózes ott áll az Isten előtt, és panaszkodik, mert fél. Fél a nép attól, hogy éhen hal, és fél a nép attól, hogy fél Mózes attól, hogy mindezt rajta fogják számon kérni. És már ennek a egésznek egy nagyon komoly üzenete van így pünkösd ünnepén, ami számunkra, és ez így szól, hogy a Szentlélek nélküli ember az mindig ingerült lesz, gyáva és veszekedős, másokat hibáztat és Isten ellen fordul. Ezt látjuk ebben az igében. Itt van két, mondjuk így, hogy külön karakter, különböző helyzetben lévő csoport, az egyik az Mózes, akiben ott van Isten lelke, és ott van a nép, akikben nincs ott Istennek így a lelke. És azt látjuk, hogy teljesen mindegy, mind a kettő ugyanoda jut. Ugyanoda jut az ember akkor is, ha nem keresztény, és Isten szent lelke nem munkálkodik benne, és akkor is, hogyha keresztény, de Isten lelkét az életébe beűzi egy hátsó szobába. És azt mondja, hogy én nem engedem, hogy a lélek uralkodjon bennem, hanem én is a félelmet helyezem előtérbe. Majd látni fogjuk később, hogy én is a féltékenységet helyezem, és az irigységet helyezem előtérbe. Azt látjuk, hogy az embert előtti valami egészen más érzés, hogyha nincs benne a szent lélek. És ez egy olyan dolog az életünkben, egy olyan érzés, amit nagyon sokszor átélünk. Nagyon sokszor átéli a mai ember azt, hogy van bennem valami, nem akarok ilyen lenni, de mégis ilyen vagyok. Van bennem valami, egy másik emberrel szembe talán, amit próbálok kezelni, de ahogy szembe jön velem, már elfordítom az arcom, már nem köszönöm, ahogy szembe jön velem, már lefagyok, mert van valami az életemben, ami nem engedi Isten szent lelkét munkálkodni, és nem engedi, hogy Isten szent lelke győzelmet arasson az életemben. Erről majd még szeretnék szólni a végén. A szívünk az olyan, mint egy pohár, sok mindent bele lehet önteni, minden keveredik benne, de ha nincs ott a gonoszságot semlegesítő és kiűző szent lélek, akkor ez rombolni fog belül. Nem tölt minket teljesen Istennek a lelke, akkor a testi érzéseink és a vágyaink fognak irányítani, úgy, ahogy ez történt Mózesnek és a népnek az életében. Galata levél 5. fejezetében, a 16-17. versekben ezt írja Pál: intellekt titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ugye van olyan tanítás, amelyik ezt nagyon-nagyon komolyan veszi, mi is komolyan veszük, azzal az egy különbséggel, hogy nálunk a lélek nagybetűvel van írva, máshol pedig kicsivel. Ez egy óriási különbség. Ha valaki azt mondja, hogy intellekt titeket, hogy a lélek szerint éljetek, itt is arra a lélekre gondol, ami bennünk van, hogy ami jó lelkünk, az majd harcol, ami rossz testünk ellen, az nagyon nagy tévedésben van. Az ember testestül, lelkestül, szellemileg megromlott. Amelyik lélek itt harcol, az a Galata levélben nagybetűvel van írva, az Istennek a szent lelke. Isten szent lelke az, aki beárad a mi életünkbe, és harcol, akár éppen a félelem, vagy bármi más ellen. Mert a test kívánsága, és hozzáteszem, a mi lelkünknek a kívánsága is sokszor, a nagybetűs lélek, a szent lélek ellen tör, és próbálja elnyomni, és próbálja kiűzni. Sokféle képünk lehet a szent lélek kiáradásáról, de a szent lélek, ritkán gondolunk erre, talán harcolni és viaskodni jön a mi életünkben, hogy győzelmet tudjunk aradni. És ezért mondja Pál apostol Timóteusnak, sokszor idézem ezt az igét, hiszen nem a gyávasság lelkét adta nekünk az Isten, ami éppen ott volt a zsidó népnek az életében, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert ahol Isten szent lelke által nincs erő, ott megjelenik az erőtelenség, ahol nincs szeretet, ott megjelenik a szeretetlenség, és ahol nincs józanság, ott ilyen hektikus megnyilvánulások lesznek. És bocsánat a kifejezésért, ott ilyen szánalmas hisztizés lesz az ember életébe, ami még egy 80 éves nagy vezető életébe is megjelenik. Mert mennyire szánalmas az, azzal együtt, hogy érthető a fájdalma és a nyomorúsága, amikor azt mondja Mózes, hogy ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzá. Hagyjál békén, inkább meghalok. Ez váltja föl a józanságnak a helyét, amit Isten elvárt volna Mózestől, attól a Mózestől, akiben ott volt Isten szent lelke. Csak elnyomva valahol a lelke hátsó szobájába. És egészen különleges az Istennek a munkája, és ezt jól tudjuk, nagy örömünkre szolgál az, hogy a mai igényben a kegyelmes Istennel találkozunk. De elolvassuk a 11. fejezet elejét, akkor ott az Isten, amikor a panaszkodást hallja, akkor egyszerűen felgyújtja a tábort, aztán mindenki szalad, amerre lát. Valamikor Isten lehet, hogy így jelenik meg az életünkben, és így próbál minket helyre tenni, Itt azt olvassuk, hogy Isten nem ezt választja, hanem kegyelmesen és szeretettel leszáll az ő népéhez, leszáll az ő Mózeséhez, és beszélget vele. Ugyanez az Isten szintén így jelenik meg a befordult Jónásnál is, aki szintén hisztizik, aki szintén meg van sértődve, és hiába benne ott a profétálásnak a lelke, valami egészen más úton jár, ott ezt olvassuk, akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor halakszol-e bokor miatt? Ott Isten újra beszélget. Oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy jogos-e, hogy a harag így elborította a szívedet? Nem valami másnak kéne uralkodni ott bent? És mit tesz Isten? És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük. Isten az ő lelkéből ad a többi embernek is. Nagyon fontos, hogy nem azt mondja Isten, hogy na figyelj Mózes, hívd ide ezt a 70 embert, ide építek nektek egy tribünt, üljetek fel a tribünre, és nézzétek, hogy én hogy fogok most győzni. Nézzétek azt, hogy hogy oldom meg a helyzetet. Helyett azt mondja Isten, hogy kaptok ti is a Szentlélekből, és oldjátok meg vele ezt a helyzetet. Menjetek, és ti oldjátok meg, ti csendesítsétek le a népet. A ti életetekből tűnjön el a félelem, hogy utána mások életéből is el tudjátok űzni. És sokszor, amikor mi imádkozunk, hogy Isten oldjon meg egy helyzetet, akkor azt mondja, hogy oké, adom az én lelkemet, adom az én szeretetemet, józanságomat, bölcsességemet, és ennek a segítségével old meg te. Ennek a segítségével találd ki te, hogy hogyan lehetne békesség egy ilyen helyzetben. Ennek a segítségével találd ki te, hogy hogyan tudnál egy helyzetbe segíteni. Hogyan tudnád megtalálni valóban az elhívásodat, a célodat, már ezen a szemüvegen keresztül. Isten szent lelkének a vezetésével. Azt mondja Isten, elveszek abból a lélekből, amelyik rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Vagyis azt mondja az Isten, hogy kapsz lelket, de ettől még terhet kell hordoznod. Ettől még nem lesz könnyű az életed. És itt megtörténik mindez. És olyan csodálatos lenne, és mindig a Bibliának van egy ilyen kis utógyújtása. Hogy így lecsendesülnek a dolgok, de azért így még ráugrik egyet. Itt is ez van, milyen szép lenne, hogy vége a történetnek, kiárad a lélek, ez a 70 ember szépen profétál, megoldódnak a gondok, lecsendesedik a nép. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy volt 70 ember, akit összeírtak, ezeket meghívták a sátor elé, de kettő, aki ott volt az összeírásban, azok nem mentek el. Lehet, hogy lemaradtak, nem figyeltek, elaludtak, teljesen mindegy, de Istent ez nem érdekelte. Istennek nem az számított, hogy eljöttetek-e a sátor elé, hanem azt mondja, hogy benne vagytok ebbe a csapatba, rátok is kiárad a lélek. A lélek nincs fix helyhez kötve. Kiáradhat a táborba is, meg a templomba is, meg a templom előtt, meg a sátornál, mindenhol. És amikor ez megtörténik, és ezek az emberek ugyanúgy beteljesítik Isten akaratát és profétálnak, akkor megszólal valaki. Na most milyen jó lenne, ha ide az lenne írva, hogy akkor megszólalt valaki. De nem véletlenül írják le nem csak a nevét, hanem a tisztségét is. Józsué, Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik. És ott van ebben két üzenet, az egyik az, hogy pont Józsué az, aki féltékenykedik. Pont az az ember, aki utána egy olyan nagy dolgot tesz, hogy ő viszi be a népet az ígéret földjére. Hát még egy ekkora emberbe is ott lehet a féltékenység. És kicsit benne van ebben a történetben is, hogy miért volt féltékeny? Mert eddig egyedül ő volt Mózesnek a jobb keze. Áronnal együtt ott voltak a belső körben, mint Jézusnak a oszlop apostolai. És most egy nagyobb csapat lesz ebbe belőle. És Józsuéba ez jelenhetett meg, hogy elvesztem ezt a bizalmi helyzetemet. Tiltsuk meg, hogy más is szóljon. Ha már nem tudjuk mind a 70-nek megtételni, legalább annak a kettőnek, akkor is kevesebben lesznek. És érzi Mózes ezt a fajta féltékenységet, és ezért ő mondja azt, hogy engem akarsz féltékenyen védeni. Figyelj, pont az a lényeg, hogy bárcsak Isten nem csak 70 embert szólítana meg, hanem az egész népbe ott lenne Isten szent lelke. És ez az ígéret ugye 1500 évvel később pünköskor, amikor már nem csak néhány emberre áradt ki a szent lélek, hanem valóban az egész népre, mondhatjuk az egész világra. De azt látjuk itt újra, hogy a kiáradásnak vannak akadályai. És az egyik akadálya, ahogy mondtam a történet elején, az a félelem. Én azt gondolom, nem véletlen, hogy éppen pünkös vasárnap a mai napon volt ez a ige, a mai igében, hogy ne akarj félelemben élni. Lesz benne egy nehéz szó, azt remélem jól ki fogom olvasni, de ezt írják a mai napon. Egy tanácsadói rovatot vezetett egy lelkész, és több mint 10 000 levelet kapott havonta. Ezt azért feldolgozni elég nehéz lehetett, nem csak agyilag, hanem válaszokba is. És amikor megkérdezték, hogy a olvasói leveleknek mi a leggyakoribb problémája, akkor ezt mondta ez a lelkész, a félelem. Az emberek félnek, hogy elveszítik egészségüket, vagyonukat és szeretteiket. Félnek magától az élettől. A hagyod, a félelem fog irányítani. A félelem gyötrelemmel jár, mondja a Biblia, és mindaddig kínozni fog, amíg meg nem törik a hatalma feletted. Ha félelem uralja az életedet, nem tudsz élvezni semmit, amit csinálsz. Nem tudod élvezni Isten áldásait sem. És egy doktornőnek van itt egy mondata, ez így szól, több mint 1400 ismert fizikai és kémiai reakciót vált ki a félelem, és több mint 30 különböző hormont és neurotranszmittert aktivál. Ez nem tudom, videó, megkérdezem tőletek, hogy ez mi lehet, de sok ilyet aktivál a félelem, biztos nem jó. Ez minden stresszünk gyökere. Amikor a félelem krónikus stresszreakciót vált ki bennünk, testünk olyan vegyi anyagokban pácolja, amelyek nagy mennyiségben károsak lehetnek. Ez természetesen rettenetesen egészségtelen és veszélyes. De nem csak fizikai okai vannak ennek, vagy fizikai következményei, hanem az elutasítástól való félelem hamis személyiséget fejleszthet ki. Elfojthatja valódi énünket, és elrejtheti azt, akinek Isten teremtett. A kudarctól való félelem megakadályozó, hogy új dolgokat próbáljunk ki, vagy hogy többet tegyél, mint amennyire kényelmesen érzed ezt. A jövőtől való félelem miatt nem örülsz a mának. Ez az egyik. A félelmet ki akarja űzni Isten szent lelke. És a félelem olyan erős is tud lenni bizony a mi életünkben, hogy a szent lelket nem is kiűzi, de a háttérbe szorítja a gondolkozásunkban. És a végén pedig itt van a másik olyan dolog, ami akadály a szent lélek kiáradásának, ez pedig nem más, mint a féltékenység és az irítség, ami megjelenik itt. És mi az, amit rombol a féltékenység és az irítség? Egyrészt a személyes kapcsolatokat, másik pedig a hitéletünket. Ezzel itt a személyes kapcsolat megromlott. Ugye valószínűleg ezek az emberek meghallották, hogy Józsué itt féltékenykedett rájuk, és ki akarta őket tiltani, akkor ezt nem nézték jó szemmel. Bekerült egy fal Józsué és ezek közé az emberek közé, de kicsit Józsué és Mózes közé is. És ez nagyon-nagyon így van, mert a féltékenységnek mi az a működése? Nagyon sok olyan kapcsolat van, ahol emberek nem tudnak őszintén beszélni egymással, éreznek valami feszültséget egymás között. Soha nem mondja ki senki azt, hogy alapvetően a féltékenység van mögötte. Hanem más területen próbálja az ember érvényesíteni talán az akaratát, vagy legyőzni a másikat. És egészen más dolgokról beszélnek, amikor a lényeg az sokkal inkább az, hogy egyszerűen irigy vagyok rá. És hiába akarom ezt legyőzni, ha rád nézek, mégis valahogy ez belém jön. És mégis valahogy úgy reagálok, ahogy nem szeretnék. És nagyon sokszor megvan ezt, hogy talán ezért nem klapolnak dolgok emberek között, mert a háttérben ott van valami. Lehet ez akár az irítség, féltékenység, meg nem bocsátástól kezdve, sok-sok minden, de soha nem ezekről beszélünk, hanem mindig valami más dologról. A Szentlélek pont ezt segít legyőzni, és ezt valahogy tisztázni az emberi kapcsolatban. A másik pedig az, hogy, és ez nagyon komoly, hogy ez a fajta féltékenység, irítség, ez hatással van a hitéletünkre is, mert az ember nem tudja az Istennek az ajándékait felszabadultan élvezni. A féltékeny ember már nem Istenen tájékozódik, hanem a másik emberen. Nem azt mondja, hogy de jó, amit én kaptam az Istentől, hanem az, hogy bezzegő látszólag többet kapott. És ez elveszi az embernek az örömét. Nem tud hálás lenni az ember azért, amit kapott, és egy torz koordináta rendszerben éli az életét, ahol emberek adják meg a különböző koordináta pontokat, és nem az, hogy Isten mit gondol, és Isten mit szeretne a mi életünkkel. És Mózesben születik meg igazából ez a pünkösdi csoda, amikor ezt mondja, hogy bár csak az egész nép profétál. És azt gondolom, hogy ez lehet itt zárásként egy közös imádságunk mindannyiunknak, hogy bárcsak Isten adna talentumot, tehetséget, elhívást minél több embernek. Bárcsak minél többen, nem csak a sátor előtt vagy a templom előtt, hanem pont a templomon kívül hirdetnék az Isten igéjét. Pont ez a mi imádságunk. Mi nem a Józsué féle lelkületet szeretnénk itt kapni, amilyen ebben a helyzetben volt, mert tudjuk, hogy utána azért nagyon komolyan ragaszkodott az Isten szavához, de talán éppen ez a lecke is kellett neki. Mi nem ezt a Józsué féle bezárkózott lelkületet szeretnénk, hogy jaj, Urunk, csak minket áld meg, meg csak engem, meg csak a presbitériumot, vagy csak a kispesti evangélikusokat. Nehogy a lélek itt félre csapjon, azt átmenjen a reformátusokhoz, nehogy Isten a katolikusokhoz, mert mi lesz velünk. Legyen ott is ébredés, adja meg az Úristen, hogy legyen mindenfelé, és tényleg áradjon az Istennek a lelke. De ehhez az kell, hogy mi valóban a lélek vezetése alatt álljunk. Mert, és erről nem én, ti énekeltetek, én is, de néhány perce énekeltetek. Érdemes kinyitni talán az énekeskönyvet, és a 237-es éneknek megnézni a negyedik versét. Ez így szól: Szent vagy Isteni szentséget, tiszta, mint a napsugár. Semmi szenny és semmi vétek színed előtt meg nem áll. Adj nekem tiszta szíved, legyen teljesen tied, hogy amit szeretsz, szeressem, és amit megvetsz, megvessem. Isten nem szereti a haragot, nem szereti az irítséget, nem szereti a féltékenységet, nem szereti a bosszúállást, a gőgöt, és nagyon sok mindent lehetne mondani, hát ne szeressük mi sem. De amit ő szeret, az valóban legyen ott a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, te látod a mi életünket, és te látod azokat a romboló erőket, amelyeket a te szent lelked mellett beengedtünk az életünkbe. Mi hisszük azt, hogy a tieid vagyunk, és hisszük azt, hogy a te szent lelked jelen van az életünkbe. Most nem azért imádkozunk, hogy megérkezzen, hanem azért, hogy tudjon hatalmat venni a mi életünk felett. Hogy tudjon valóban irányítani. Sokszor használjuk talán ezt a képet, hogy ő a autóba a kormánynál üljön, és ne a hátsó ülésen, vagy éppen a csomagtartóba bepakolva. Bármilyen furcsa is ez a kép, hogy a Szentlélek a csomagtartóba van, de sokunk életében talán ott van. Ott, hogy ott üljön a kormánynál, vezessen, hogy ő adja meg a GPS koordinátákat, amerre mennünk kell, és tudjuk őt követni, és tudjunk az ő útján járni. És Úrunk Istenünk, harcolhatnánk mi bármilyen bűn ellen az életünkbe, soha nem tudnánk kiűzni. Isten se azt mondta itt az embereknek, hogy próbáljátok meg jobbak lenni, hanem leszállt és segített. És köszönjük, hogy a te segítséged így érkezik el hozzánk az úrvacsorába. Téged kérünk, hogy tudjuk kiűzni a te szent lelked által mindazt, ami ott van, és tudjunk valóban a te utadon járni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, így hallgass meg minket.